Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Köszönjük néked, Atyánk, hogy nagy szeretettel hajoltál le hozzánk, és gondoskodó szereteteddel körülvettél bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy a te gondoskodásodból van az is, hogy megváltónk van. Áldunk téged, Fiú Isten, Jézus Krisztusunk, aki az Atya engedelmes fiaként eljöttél erre a földre, és elvégezted a néked adottak megváltását a Golgota keresztjén. Köszönjük te néked, hogy legyőzted a halált és élsz, és köszönjük, hogy te jössz hozzánk mindig közel, szent lelked által. Magasztalunk téged, Szent Lélek Isten, dicsőítünk téged, mert az igével valóban közel jössz hozzánk, megszólítod a szívünket, munkálkodsz bennünk, és te juttatsz bennünket élő hitre, te juttatsz bennünket az Úr Jézusba vetett gyermeki bizalomra, te vagy az, aki megszentelsz minket, te vagy az, aki megtartasz az örök életre, hiszen te vagy annak záloga mi nálunk. Kérünk téged arra, Istenünk, hogy a mai napon is szólj hozzánk a Biblián keresztül. Köszönjük, hogy megnyílhat a Biblia. Itt van mindig az úrasztalán is, de a kezünkben is ott lehet, a szószéken is itt lehet. És köszönjük, hogy abból a tévedhetetlen, általad ihletett ígéből valóban megszólalsz és tanítasz minket. Köszönjük, hogy a te tanításod követése örök életet ad nekünk, és bőséget. Nagy öröm van a szívünkben, valahányszor a te ígéd hallhatjuk, és azt segíts most is hittel befogadni a szívünkbe, és követni annak tanítását. Kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg, szenteld meg a mi együttlétünket is, és minden templomot, minden gyülekezetet, ahol a te ígédre figyelnek, és azt hirdettetik. Kérünk, hogy hallgasd meg esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Sámuel próféta második könyvének 22. részéből, az első 4 versből. Figyelemmel leülve hallgassátok meg Urunk igéit. Tehát Sámuel próféta második könyvében a 22. rész első 4 versét olvassuk. Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből és Saul kezéből. És mondta: az Úr az én kősziklám és kőváram és szabadítóm nékem. Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Pajzsom nékem ő, s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosoktól. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Drága testvéreim, Dávid király élettörténetéhez térünk még vissza. Mielőtt utolsó intézkedéseit, illetve Salamonnak mondott utolsó szavait vizsgálnánk, előttünk van még egy rész, ez a 22. rész, amiben Dávidnak olykor himnikus magasságokba szárnyaló hála zsoltárát olvassuk. Nagyon szép dolog, hogy Sámuel könyve vége felé ez a zsoltár áll. Érdekes, hogy a Sámuel első könyvének az elején is áll egy zsoltár, az pedig Annának a hála zsoltára. Ilyen értelemben Sámuel könyvét két zsoltár keretezi. Ugye az egyik, ahogy említettem, Sámuel édesanyjának, Annának a hála zsoltára, a másik pedig Dávidnak ez a hála zsoltára, aminek az első verseit olvastam el. Természetesen mind a két zsoltárnak vannak a Mesiásra, ami Krisztusunkra utaló mozanatai. Zárójelbe jegyzem meg, hogy Dávidnak ez a Zsoltár, amit itt a 2 Sámuel 22-ben olvasunk, szerepel a Zsoltárok könyvében is, ott 18. Zsoltárként olvashatjuk. A híres zsidó írásmagyarázó Izsák ben Júda Abravánel összehasonlította ezt a variációját ennek a Zsoltárnak, meg a 18. Zsoltárba szereplő variációját, és talált köztük 74 különbséget, amiket aztán igyekezett megmagyarázni. Valószínűleg Dávid több formába is megírhatta ezt a Zsoltárt, itt ez maradt fenn, amott meg egy másik variációja. De a két Zsoltár gyakorlatilag azért lényegében megegyezik. Nos, Dávid király ezt a rendkívül gazdag tartalommal bíró Zsoltárt a Zsoltár felirata szerint nem az élete végén írta, hanem valamikor a hatalma tetőfokán, amikor is Saultól, illetve minden külső és belső ellenségétől megszabadult, és Reá és a családjára, népére békesség szállt. Mindenre a szabadításra, megváltásra, így is mondhatjuk, úgy válaszolt, hogy hálát adott Istennek. Hálát adott Istennek. Ebbe a Zsoltárba fogunk most több vasárnapon keresztül is belemélyedni, mert egy igen hosszú Zsoltár, ha csak kezetekben van a Biblia, akkor látjátok, hogy 51 vers, ezt nem tudjuk egyszerre áttekinteni, de úgy szépen részletekre fogjuk bontani, és a következő vasárnapokon belemegyünk az egyes részletekbe. Most csak az első 4 verset olvastam fel, és vágjunk is akkor bele. És hadd tegyek fel néhány kérdést, pontosan 3 kérdést a Zsoltárnak, és aztán onnan kapjunk majd választ ezekre. Az első kérdés, ki a hálaéneknek a címzetje? Ki a hálaének címzetje? Azt olvasjuk itt az első versben, hogy Dávid ezt az éneket mondotta az Úrnak. Ezt az éneket mondotta az Úrnak. Elgondolkoztam ezen a rövid megjegyzésen, hogy az Úrnak énekel Dávid király. Nem önmagát akarta gyönyörködtetni, nem embereknek kívánt valami esztétikai örömélmény nyújtani a háladal szép szövegével vagy dallamával, amikor énekelte. Nem is a művészet kedvéért énekelt, öncélú a művész kedve, tetszelegve, megdicsülve a művészkedésben. Nem, hanem énekelt az Úrnak. Az Úrnak. Annyira csodálatos dolog ez, hogy egy ember az Úrnak énekelhet. Nyilván, ha ennek az okát firtatjuk, akkor azt találjuk, hogy azért, mert Dávid bízott az Úrban. Mégpedig mindenkinél jobban bízott az Úrban. És ő volt ilyen értelemben a szívében, az életében a number one, az első. És az ő színe előtt élte az életét. És amikor ezt a nagy dolgot átélt, amiről mindjárt majd beszélünk, akkor úgy érezte, hogy ezért háladalt kell énekeljek az Úrnak. Az Úrnak. És így vagyunk ezzel mi is, testvérek, hogyha a mi szívünkben is Isten az első, ha mi az ő színe előtt éljük az életünket, ha bízunk benne, ha rábíztuk magunkat, ilyen értelemben bízunk benne, akkor mi is énekelni fogunk az Úrnak. Énekelni az Úrnak, és hogyha most itt arra gondolunk, hogy hát nem mindenki szeret énekelni, szeressetek meg énekelni. A templomba is. És ha itt énekeljük ezeket az énekeket, akkor igyekezzetek. Az Úrnak énekel, nem magatoknak énekelitek, nem egymásnak énekelünk. Az Úrnak énekelünk. És hogyha kicsit hamis, Ha nem tudjuk annyira, akkor is lehet az Úrnak énekelni. Csak ne üljetek némán. Énekeljetek az Úrnak. És ha az éneklés szó helyébe valami más szót helyettesítünk, hát lehet más dolgokat is. Lehet főzni az Úrnak. Lehet gyomlálni az Úrnak. Lehet permetezni az Úrnak. Lehet a laboratóriumban dolgozni az Úrnak. Lehet az irodában dolgozni, a rendelőben, a lelkész hivatalban. Lehet az Úrnak tenni mindent. Nem csak énekelni. Hogyha bízunk az Úrban, testvérek, hogyha ő az első a szívünkben, ha rábíztuk magunkat, akkor ne féljünk mindent az ő színe előtt, ő neki csinálni. Ugye mindjárt más lesz a leányzó fekvése. Mert ha az Úrnak teszem azt a dolgot, akkor érezzük mindjárt, hogy azt szinte csak tökéletesen volna szabad megcsinálni. Mert az Úrhoz nem illenek ilyen töredékes, ilyen, nem tudom, ilyen hányaveti, meg össze-vissza dolgok, felszínes dolgok. Akkor igyekeznünk kell valahogy az Úrnak a legjobbat nyújtani, a legszebbet nyújtani, ami csak tőlünk telik. Hát erre biztatnálak benneteket, hogy énekeljetek az Úrnak, és tegyetek mindent az Úrnak. És az biztos, testvérek, hogy ha valaki az Úrnak énekel, akkor az Istennek adja a dicsőséget is. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, mondja az 50. Zsoltárban Zsoltáros. Szóval, hogyha mi az Úrnak éneklünk, neki szolgálunk, akkor ezzel neki szerzünk dicsőséget. Ez egy nagyon szép dolog egyébként, amikor valaki így mindent az Úrnak állít, hogy így mondjam, a szolgálatába, és az egész életét az Úrnak állítja szolgálatába. És így végzi el a különböző dolgait, testvérek. A mai emberek, ugye általában a szekularizált ember nem törődik Istennel. Tehát ő összeszedi a kis gondolatait, az erejét, a képességét, aztán megcsinálja a dolgokat. Hiszen elég sok kihívással kell mindenkinek szembenézni, aztán valahogy megoldja a dolgokat. Ha amikor egy ilyen ember megoldja a dolgokat, akkor általában szaporodik a büszkesége, gyarapszik a kivagyisága. Mert most itt volt egy kihívás, megcsináltam, és akkor aj, de jó gyerek vagyok. Megveregeti a vállát, kihúzza magát, feszít nagy büszkén. Minél több dolgot sikerül neki megoldani az életbe, annál büszkébb, annál nagyobb. Ő a nem tudom kicsodának képzeli magát. Aztán, hogyha valami nem sikerül, az ilyen ember általában, sőt, több minden nem sikerül, akkor az önértékelése a porba heveredik, és totál maga alá kerül. Hát nem sikerült, ez se sikerült. Azt sem, nem vagyok én semmire jó, elkezdi, hogy hívják volni magát. Na most a hívő ember, azt testvérek, már eleve úgy kezdi a munkáit, mindegy, hogy milyen munkát, itt soroltam egy pár munkát, úgy kezdi, hogy Uram, légy segítségül. És segíts, hogy ezt a dolgot, ami most meg kell oldanom, ezt meg tudjam oldani. Aztán összeszedi az erejét, a képességeit, mindent, és neki feszül a dolognak. És amikor sikerül valamit végrehajtani, akkor azt mondja, köszönöm Uram, hogy megsegítettél engem. Régebben, még amikor mentek aratni vagy vetni az emberek, kimentek a felszántott földhöz a vetésnél, Uram, segíts rajtunk. Jött az aratás, köszönjük, hogy felnőtt a vetés, segíts az aratásnál. Vége volt, köszönjük, hogy ezen is túl vagyunk. Tehát ilyen egészen apró dolgokra kell gondolni, testvérek. A hívő ember, hogyha sikerül neki valami, akkor utána hálát ad Istennek. Amikor elkezd valamit, akkor kéri az Istent. Valahogy Isten az első, és akkor tőle indulok, és hozzáérkezek vissza. Dávid is valahogy így látta az egész életet. És az ilyen hívő ember, aki így Istennek csinál mindent, és Istennel csinál mindent, az ilyen ember, testvérek, hogyha sikerül neki valami, akkor nem a maga vállát veregeti, hanem tényleg hálát ad Istennek, örvendezik a sikerült dolognak, de hálát ad Istennek. És nem egyre nagyobb lesz önmaga szemében, és nem egyre büszkébb és gőgösebb emberré válik, hanem egyre alázatosabb emberré válik. Egyre józanabb emberré válik. Szelíd emberré válik. Hogyha nem sikerül neki valami, akkor is máshogy éli át. Nem kerül rögtön a padlóra le. Nem. Hanem nem sikerült. Hát, uram, miért nem sikerült? Valamit elrontottam. Vigasztalj meg engem. És ha esetleg meg is szomorodik, mert valamit nem sikerült abszolválnia, mégis azt mondja, hogy na, hát azért legközelebb majd máshogy kell csinálnom. Vagy milyennek az értelme, hogy nem sikerült? Van valami jelentőség ennek a dolognak? Tanítani akarsz nekem valamit, uram, ezzel? Nem kerül a maga alá az ember. Önértékelése nem hanem megmarad egy ilyen józan, kiegyensúlyozott állapotba. Én arra szeretnélek így biztatni benneteket, testvérek, hogy énekeljetek az Úrnak, hogy az egész életeteket éljétek az a coram deo, így mondja a latinul, az Isten színe előtt. És mindent neki tegyetek, és érte tegyetek. Legyen az egész életetek ének az Úrnak, így is fogalmazhatom. Ének az Úrnak. Én ugyan kinek éneklek? Kinek dolgozok az irodába? Kinek szolgálok itt a szószéken? Kinek adakozok, amikor ott elmegyek a perseim mellett? Kinek orgonálok? Vagy kinek szól a szeretetem? Tegnap előtt láttam a tévéiradóba egy ilyen beszámolót arról, hogy Kárpátalján hogy áll a Covid-járvány. És úgy megindult a szívem, mert mutattak egy kórházi ágyat, ott feküdt egy beteg, mindenféle csövek jobbra-balra. Mellette egy beburkolt, ugye, védő ruhába öltözött orvos vagy ápoló tevékenykedett. És ahogy ottan mutatta a kamera, hogy dolgozik ez az orvos vagy ápoló, egyszer csak, amikor elvégezte a munkát, odahajolt a beteghez, és megsimogatta a fejét. És ugye el is tűnt. De annyira megható volt, hogy csak egy ilyen kis rebbenés, egy ilyen kis mozdulat, de hát az nagyon szép volt. És szeretetet sugárzott. És vigasztaló indulat volt ennek a orvosnak vagy ápolónak a mozdulatába. És na, kinek szól annak, ami ilyen kedveskedéseink? Az Úrnak szólnak? Vagy embereknek? Szóljon az Úrnak az ének. Az életünk éneke. És minden más összefüggésbe fog kerülni. De a második kérdést is fölteszem ennek a Zsoltárnak. Ez így hangzik, hogy mi ennek a hála éneknek az indítéka? Mi a hála ének indítéka? Dávid nem csak azért énekelt az Úrnak, testvérek, mert ő számolt Isten létével, bízott az Úrba, rábízta magát, ő volt számára a legelső, a legfontosabb, hanem azért is, hogy olvassuk itt az első versben, hogy mert az Úr megszabadította Saulnak és minden ellenségének kezéből. Átélte Isten szabadítását. Emlékeztek, hogy egész fiatal volt még, amikor Saul király, az előző király, az életére tört ennek a fiatal embernek. Aztán utána jöttek más ellenfelek. Ammoniták, Arám törzsek, filiszteusok, Absalom lázadása, Séba ben Bikri lázadása. Mindenféle külső-belső ellenfelek támadták őt, királyként is. És ezek nem ilyen kis figyfene ellenségek voltak, hanem igen jól felfegyverzett ellenségek, akik nagyon kemények voltak, és tele voltak gyűlölettel és gyilkos szándékkal Dávid ellen. És ő átélte ezeket a támadásokat. De azt is átélte, hogy ezekbe kiáltott az Úrhoz, és az Úr valahogy mindig megtartotta őt, legyőzte ezeket az ellenségét, és győztesen keveredett ki ezekből a támadásokból. Nagy történetek ezek, nagy élettapasztalatok ezek, amiket majd itt a Zsoltár második, harmadik felében még jobban elemez a király, de ez a sok nehéz helyzet az élete során, amikből egyszer csak úgy kiszabadult, és egy ilyen viszonylag nyugodt állapotba került, egy ilyen békés helyzetbe jutott, valahogy úgy visszanézett, és hálát adok mindezért, a szabadításodért, Uram, mondja ebbe a Zsoltárba. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy a mi szívünket is valahogy, hát az Úr mentő, szabadító tettei indítják igazán hála énekre, az Úrnak a magasztalására. Aki átéli azt, hogy megszabadította az Úr engem az engem szorongatóktól, megváltott engem az én életemre törőktől, az hálaéneket fog énekelni. Az biztos, hogy nekünk is, testvérek, elég sok fenyegetés között kell élni az életünket. Na nem úgy vagyunk fenyegetve talán, mint Dávid király, de mégis vannak mindenféle fenyegető veszedelmek, amik körülvesznek bennünket a világban. És hol ezt vesszük észre, hol azt vesszük észre. Minden esetre, ha belegondolunk ebbe a dologba, hát majd, hogy nem felsorolhatatlanok az életünkre, a létünkre leselkedő veszedelmek. Hiszen csak ilyenekre gondoljatok, hogy a betegség fenyegetése. Hát kit nem fenyeget közülünk valami betegség? Ha megérjük, mindjártunkat utol fog érni valami, vagy már utol is ért, nem is egy, hanem több. Akkor ezek a betegségek ugye már ránk vetik a halálnak az árnyékát, a halálnak a fenyegetettségét. Nem szeretünk erről így gondolkozni, de hát a betegségek általában halálhoz szoktak vezetni, ha csak esetleg meg nem gyógyulunk belőle. De vannak halálos betegségek is. A halál ott van azért az útunk végén, és fenyeget bennünket. De hát vannak kisebb problémáink is, ugye, hogy például egyedül maradok. Mi van, ha meghal a párom? És egyedül maradok. Az egyedül maradásnak a fenyegetettsége. Ott van a mi lesz a gyerekeinkkel fenyegetettsége. Mi lesz velük? Mi lesz vele? Ilyen-olyan férje vagy felesége van. Mi lesz vele? Vagy nem úgy megy az élete, ahogy szeretnénk. Mi lesz vele? Már nem tudok rajta segíteni. Mi lesz? Mi fog történni? Akkor itt van ez a, hogy lemaradok a versenybe. Itt egy nagy verseny van a világban. És mi van, ha én lemaradok? Ha eredménytelen, ha sikertelen ember leszek. Aztán itt van a migrációnak a veszedelme. Mi lesz, ha egyszer itt fölhúzzák a sorompókat, aztán beáramlik ide egy iszlám tömeg? Mi lesz itt? Mi lesz, hogyha munkanélkül maradok esetleg? A munkanélküliségnek a fenyegetettsége. A csőd helyzet fenyegetése, mert akkor hogy fogom törleszteni a hiteleimet? Ha nem lesz pénzem. Keresztjén ellenes politikai erők fenyegetettsége. Az is itt van. Mondanak mindent keresztjénekre. A megöregedés fenyegetése. Hát nem is sorolom, testvérek, de azért még hadd tegyek hozzá még ezekhez egy talán az összes felülíró vagy felülmúló nagy fenyegetettségünket tudnélik. A sátán és a szolgái fenyegetnek bennünket a legjobban, testvérek. Ez nem egy 20-rangú fenyegetés, hanem ez az első rangú fenyegetésünk. A célja az, hogy minket az Istentől távol tartson, és végül egy boldogtalan élet után, egy nem kiteljesedő élet után az örök kárhozatba döntsön, hogy soha ne ismerjük meg Istent, vagy Istennek a minden ismeretet felülmúró szeretetét, békességét, örömét, szépségét. Itt vagyunk, testvérek, és a mi ellenségeink nem az ammoniták, meg nem tudom melyik filiszteusok. nem Absalom, meg nem Séba ben Bikri, hanem ezek a dolgok, amik között ott éldegélünk, és ott átéljük, hogy mennyire gyengék vagyunk, mennyire törékenyek vagyunk, mennyire tehetetlenek vagyunk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire határok közé van szorítva az életünk, mennyire fenyegetett helyzetbe vagyunk, és ez a helyzet, ez stresszel bennünket. Biztos, hogy megterhel bennünket, szorongat bennünket. Félünk ezektől a dolgoktól, vagy eseményektől. Hát a kérdés, hogy van-e szabadulás mindettől? Lehet-e úgy élni, hogy itt vannak ezek az ellenfelek, itt vannak, de mégis békességem van. Mégse félek ezektől a dolgoktól, és nem ezzel a tudattal, az állandó üldözöttségnek, meg a halálos veszedelemnek a rémével élek reggeltől estig és estétől reggelig. Nem ez szorongat, hanem békességem van, biztonságban vagyok. Van-e megváltás ezektől az erőktől? Akár emberi erők, akár gazdasági erők, akár politikai erők, akár vallási erők, természet fölötti erők. Van-e szabadulás? És azt mondom, testvérek, hogy igen, van. Ahogy Dávidnak volt, nekünk is van. És aki átéli, hogy ezekben a helyzetekben én az Úrhoz fordulok, az én Istenemhez fordulok, az én megváltó Uramhoz fordulok, és rábízom magamat újra, és újra, és újra. És belekapaszkodom az ő ígéreteibe, amiket nekem adott, és valahogy egyszer csak itt vannak még körülöttem ezek a fenyegetések, de már békességem van. Nyugalmam van. Már nem félek. Se a sátántól, se a démonoktól, se természetes vagy természeti dolgoktól, amiket említettem. Már nem a félelem uralja a szívemet, hanem Istennek a békessége. Átélem a megváltást, hogy így mondjam, a szabadítást ezek között, a fenyegetettségek között is. Annyira szép, amit Dávid itt ír ennek a Zsoltárnak az elején, hogy Dávid ezt akkor énekelt, amikor megszabadította az Úr, nem csak ennyit mond, megszabadította az Úr az ellenségeitől, nem is csak ennyit mond, hanem megszabadította az Úr minden ellenségétől. Minden ellenségétől. Mi testvérek, ugyanazt elmondhatjuk, hogyha mi az Úrra bízzuk magunkat, és belekapaszkodunk az ígéreteibe, ő minden ellenségünktől, minden ránk leskelődő, életveszélyes, földi életveszélyes és örök életveszélyes ellenségünktől megszabadított bennünket. Mi szabad emberek vagyunk. Szabad emberek vagyunk. Mi élvezzük az Úr közelségét és az Úr védelmét. Mi az ő védencei vagyunk. Még akkor is, testvérek, hogyha utolér valami betegség, amiben esetleg belehalok a végén. Olvassuk keresztény embereknek a bizonyságtételeit, testvérek, akiket bilincsekbe zártak, börtönökbe zártak, és a hitük miatt, és úgy tűnt, hogy győztek felettük, és most aztán félhetnek, most aztán remeghetnek, mert a SZEKU, meg a nem tudom melyik titkosszolgálat markába jutottak, akik nem válogatnak a kínzásokban. Na most kész. És akkor olvassuk a bizonyságtételeiket, és azt látjuk, hogy nem, ők nem voltak kész, hanem szabadok voltak. És ott is, a börtönökben, a bilincsek között is békességük volt, és nem voltak azok hatalmában, akik úgy hitték, hogy az ő hatalmukban vannak, hanem továbbra is az Isten kezébe voltak. És békességük volt. Ismétlem, szabadok voltak, mert az Úr megszabadított őket, még ha nem is mehettek ki a börtöneikből, ha nem rázhatták le a bilincseiket, ha nem kerülhették el a kötelet vagy a golyót, mégis valóságos és örök biztonságban tudták magukat ilyen körülmények között is, mert szabadok voltak, mert az Úrba kapaszkodtak, és az Úr igéi voltak azok, akik őket belülről megnyugtatták. Békességet adtak nekik. És nem féltek se sátántól, se démonoktól, se emberektől, mert az Úr lett az ő valóságos és örök oltalmuk. Hát így nem élhetjük át mi is ugyanezt. De átélhetjük, testvérek. Átélhetjük. És ha átéljük, akkor mi is elkezdünk énekelni. Az Úrnak énekelte, amikor megszabadított őt minden ellenségétől. Az Úrnak fogunk énekelni mi is, amikor átéljük, hogy az Úr szabad embereké és békességes embereké tett minket. Itt vannak a fenyegetettségek, nem tűntek el, nem fognak soha eltűnni. Sőt, egyik-másik ránk ront, mint valami dühöt ebb, aztán belénk mar. De akkor is békességünk van. Mert az Úr a mi békességünk, és ő a mi szabadságunknak a forrása. Nos, a harmadik kérdést is fölteszem. Mivel kezdődik ez a hálaének? Ugye egy hálaénekről van szó, láttuk, hogy ki a címzetje, láttuk, hogy mi a motivuma, miért énekelte ezt a Dávid az Úrnak. És akkor most a harmadik dolog, hogy mivel kezdődik pontosan ez a hálaének. Most jövünk egy kicsit közelebb magához a felolvasott szövegünkhöz. Nos, Dávid hálaéneke Isten magasztalásával kezdődik. Isten magasztalásával. A hálaének és Isten dicsérete, ezek elválaszthatatlan dolgok. Aki hálás, az dicséri az Urat. Ahogy idéztem már az 50. Zsoltár, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. A hála és az Isten magasztalás, az Isten dicsőítés az egybe tartozik. Dávid itt ennek a Zsoltárnak a kezdetén, tehát áldja az Urat. Vagyis ez azt jelenti, felemeli. Az áldani, magasztalni szó a héberben az egy olyan szó, amivel azt írják le, mint mikor a sas így köröz, és egyre magasabbra megy. Egyre magasabbra megy. Tehát az Istent áldani az azt jelenti, hogy egyre magasabbra emelem a nevét. Mint a sasa, hogy emelkedik, egyre magasabbra. Egyre magasabbra emelem az Úr nevét. Dávid fölemeli az Úr nevét, metaforát metaforára halmozva. Zengi először az Úrnak, a héberben ugye az Úr szó az Jahve, aztán utána Istennek, Elohimnak a dicséretét. Ha figyelmesen nézitek a második vers, így kezdődik, az Úr, a harmadik vers, az Isten. Az első, Jahve, aztán Elohim. Az Urat három metaforával dicsőíti. Istent hattal, mint egy megkétszerezi az Istenről mondottakat. Az Úrhoz mondottakhoz képest. Tulajdonképpen itt, amiket mond az Istenről, testvérek, azt szükségtelen, hogy így mondjam, külön-külön elemezgetni. Mind a kilenc metaforát nem kell külön-külön elemezgetnünk, mert ez, amit itt Dávid produkál, az egy Isten lelkétől ihletett művészi áradozás. Tulajdonképpen ugyanarról szól mindegyik metafora, csak más-más héber szavakkal. És a lényege ennek a metafora halmozásnak az, hogy elmondja Dávid, hogy milyen hatalmas az Úr, és milyen szeretetteljes az Úr ő hozzá. Hogy élte át az egész életében, hogy nem hagyta ez az Isten, hogy a hatalmas ellenfeleinek a prédájává váljon, hogy azok testileg, lelkileg felőröljék, elpusztítsák őt a testébe is, de a hitét is elvegyék és tönkretegyék. Nem, hanem az Úr az összes támadások, az összes nyomorúságok között biztonságot, elrejtettséget, oltalmat, menedéket adott neki. Ilyen az Úr, hogy a benne bízónak oltalmat, biztonságot, elrejtettséget, védelmet, menedéket nyújt. Dávid ezt nem úgy elméletileg mondja Istenről, értitek? Hogy nem arról van szó, hogy most itt elkezd teológizálni. Akkor nézzük a Istenről szóló tant. És akkor tanítalak benneteket, hogy itt nem a tanító Dávid van előttünk, hanem az húsvér ember Dávid, aki átment ezeken a problémákon és nehézségeken, amiken átment, és közben átélte, értitek? Nem elméletileg, hanem megtapasztalta, hogy az Úr számára biztonság, elrejtettség, oltalom, menedék. Akármilyen vihar tombol körülötte. Ő ott van, és úgy behúzódhat oda, az Úrnak a jelenlétébe, és ott béke van. Átéltük azt ifjúsági héten, hogy mentünk egyszer a Magas Tátrába, és ha jól emlékszem, a Krimára másztunk, amikor egyszer csak kitört egy vihar. És hát lefele, már éppen, már, hát a hegyre épp fölértünk a vihar kitörése előtt, a jó magas hegy, ugye, és hát ott ereszkedtünk lefele, teljesen kitett az, annak az a gerinc, hogy le lehet onnan jönni, és nincs ott egy fa, semmi nincs, csak nagy sziklák vannak. És van 7 púpja ennek a hegynek, így úgy jön le az ember a gerincen, és más semmi, csak sziklák, és akkor egyszer csak amikor fölértünk, láttuk, hogy itt baj lesz, mert a hegy túlsó feléről jött egy hatalmas fekete felhő. Na, mondtam a fiúknak, lányoknak, gyorsan vissza. De már a hegy oldalba voltunk, és kitört az égi háború. De hát ott aztán, testvérek, az nem játék. És nem volt hova bújnunk. Sziklák alá nem lehet bebújni, mert ha jön egy villám, ami ott eléggé csapkod, akkor a víz lehozza az emberre. Tehát kikapcsolni a telefonokat, aztán gyerünk. Reménykedve az Úrba, hogy megúszuk a dolgot. Na, átéltük ezt ilyen formába. Hála Istennek nem lett senkinek semmi baja. Tanulságos út volt. Csak talán egy valaki tévedt el. A hatalmas esőben rossz irányba ment az egyik kereszteződésnél. Állítólag még medvével is találkozott. Na, viszont a másikat is átéltük, azt mondjuk nem az ifivel, hanem családilag, hogy egyszer fölmentünk Ausztriába egy ugyancsak egy szép nagy hegyre, és ott is kitört a vihar. De ott meg volt egy ház. Igaz, hogy kicsit romos volt, egy ilyen hegyi istálló, és ki lehetett nyitni az ajtaját, és oda be tudtunk húzódni a családtagjaimmal. És ott átvészeltük az istállóba a vihart. De jó, hogy volt egy menedék, ahol oltalmat találtunk. Nem kellett félni. De Dávid valami ilyesmit akar kifejezni, hogy az Úr oltalom, menedék, biztonság nekem a viharban. Amikor rám támadtak ezek a nálamnál erősebb, és engem megfojtani, testileg is tönkretenni, de lelkileg az Úrtól is elszakítani akaró, hitetlenségbe dönteni kívánó hatalmas ellenségeim. Ő megvédett engem. És így ezt átélve mondja ezt a Isten dicsőítést. Azt mondja például Istenről, hogy Isten olyan, mint egy kőszikla. Ez az Ószövetségben, Istennel kapcsolatban 35-ször szerepel, ő a kőszikla. Az azt jelenti, hogy egy ilyen magas, hatalmas csúcs, ahova fölmegy valaki, és mint egy elérhetetlenné válik mások számára, és biztonságban van. Aztán Isten hasonlítja egy kővárhoz, egy hatalmas sziklára épült várhoz, egy mencsvárhoz, ahol az ember el tud rejtőzni az ellenségeiről, és biztonságban van. Na, ilyen számomra az Úr, mint egy hatalmas hegyszírt, ahol nem tudnak elérni engem, és ahol védett vagyok. Olyan, mint egy erőd, ahol elrejtőzhetek. Azt mondja, olyan, mint egy pajzs az Isten. Pajzs, nem ilyen kis pajzsok voltak abban az időben, hanem ilyen nagy, egész testet takaró pajzsok, mint egy megvédte az ellenségnek a nyilaitól az egész embert. Megvéd engem az Úr, mert ő ilyen. Vagy azt mondja, az Úr az én üdvösségemnek, vagyis megmenekülésemnek a szarva. Ezzel arra utal, hogy a Szent Sátorban volt 2 oltár. Az egyik az benn volt a Szent Sátorban, az illatáldozati oltár, de a másik az kim volt a sátor előtt, a nagy engesztelő áldozati oltár. És mind a 2 oltárnak volt 4 szarva. A sarkai így voltak kialakítva, hogy így feljött 4 ilyen szarva alakú forma. És Isten azt mondta annak idején Mózesnek, hogy ha valaki megöl valahol valakit vétlenül, tehát nem szándékosan gyilkol, hanem véletlenül valahogy elrepül valami fejsz, azt eltalál valakit úgy, hogy belehal, hogyha ilyen történik, és a gyilkos oda tud futni az oltárhoz, és belekapaszkodik a szarvába, akkor ott az Úr az oltalmába vesz, és nem szabad a vérbosszulóknak megölni. Tehát ez egyféle menedékhely volt az oltárnak a szarva, amiben belekapaszkodtak. Majd olvasuk itt a történetben, hogy még Adónia, egy Salamonnak volt ugye a vetélytársa, ő is az oltár szarvához menekült, hogy nehogy megöljék őt, mert egy pucsot akart csinálni. Joábról is olvassuk majd itt a királyok első könyvének az első részeiben, hogy ő is oda menekült, mert ő is félt attól, hogy megülik, és ment az oltár szarvához. És Dávid is itt úgy mondja, hogy az Úr az én számomra ez az oltár szarva. Az üdvösségem, a megmentésem, akiben belekapaszkodok és élek. Akkor nem lehet engem megölni, mert az Úr védence vagyok. Értitek, egy ilyen gyönyörű képeket használ, és minden ugyanazt mondja el, hogy az Úr, Jahve, vagy Elohim, az Isten, az én védelmezőm, az én oltalmam, az én biztonságom. És testvérek, nem kell nekünk is így látni az Urat? Nem így látjátok ti is Jézust, vagy Elohimot, az Istent? Hogy igen, körül vagyok véve mindenféle veszedelemmel, de ő milyen hatalmas. És milyen biztonságot tud nekem adni, hogy el tud engem rejteni. Hogyha nincs valakinek Istene, testvérek, az kiszolgáltatott ezeknek a villámoknak, meg viharoknak. És azt egyébként tönkre is teszik ezek a dolgok, amikről beszéltem. De aki az Úrnál van, az ott olyan biztonságban van, testvérek, olyan biztonságban van, valahogy, amit nem is lehet elmondani. Abszolút hozzáférhetetlen. Abszolút. Azt mondja Isten az ő népéről, ez a tagjair is vonatkozik, hogy tűzfal leszek körülöttetek. Tűzfalként foglak védeni benneteket. Úgy, ahogy Izraelt védtem, amikor jöttek az egyiptomiak, és ott volt egy felhőoszlop, meg tűzoszlop, és Isten odaállt az egyiptomiak meg az ő népek közé, és nem engedte, hogy hozzáférjenek az ellenségeik, az ő szövetséges népéhez. Hát mi is az Isten szövetséges népe vagyunk, az Úr, ha kell, tűzfalként védelmez minket, vagy felhőoszlopként, teljesen mindegy, az ő hatalmával és végtelen szeretetével körül ölel minket. És nincs, ez egy örök biztonság, és egy valóságos biztonság, amiben mi vagyunk, testvérek. És ez annyira, nem is tudom, tapasztaljátok biztosan, hogy az emberek erre vágynak tulajdonképpen. Ez egy olyan mély vágy az emberi szívekbe, ez a biztonság utáni vágy, az elrejtettség, az oltalom utáni vágy, hogy próbálják ezt valahogy kielégíteni. Isten nélkül természetesen. Meg is lovagolják különböző cégek ezt a vágyódását az embernek. Jönnek mindenféle biztosító cégek. Majd mi bebiztosítunk téged. És akkor sokat fizetsz, akkor higgyed azt, hogy biztonságban vagy. Hát semmitől nem védenek meg egyébként. És amikor arról van szó, hogy fizetni kell, akkor azért egy külön harcot kell vívni. De hát a fizetés az nem sokat jelent. Vagy csalogatnak mindenféle ilyen önvédelmi tanfolyamokra. Gyere ide, és akkor majd mi megtanítunk, hogy kell boxolni, meg nem tudom mit csinálni, és milyen rugások vannak, és akkor meg tudod magad védeni, mert egy kiszolgáltatott ember vagy, de így biztonságban érezheted magad, ha elég erős és ügyes leszel. Akkor nem árthat neked semmi és senki. Persze. A védő mágia is ezt ígéri az embereknek. Nem? Aggasz magadra mindenféle lópatkót, meg négylevelű lóherét, meg mit tudom én, mit csináljál, és milyen kutyafülét kell még magadra, meg a házadra, meg nem tudom én hova tenni, mert az majd megvéd téged, és akkor védelem alatt. Beriasztózzuk a házat, mert akkor legalább, ha be vagyunk kötve a rendőrséghez, meg valami biztonsági céghez, akkor magunk körül tudhatunk egy olyan teret, ahol valamennyire biztonságban érezhetjük magunkat egy veszedelmekkel teli világba. Próbáljuk valahogy, testvérek, bebiztosítani magunkat, valami oltalmazó szférát teremteni magunk körül, ahol úgy nyugodtan érezzük magunkat. De hát, testvérek, a betegség oda is bemegy, a halál is bemegy, a kárhozat is bemegy, a sátán is bemegy, minden be tud menni. Mert nem véd igazán ezek a dolgok bennünket, és félhetünk, és retteghetünk, és szoronghatunk, ha nem félünk. Hogy mikor ér valami, nem tudom mi bennünket. Minden óvintézkedésünk ellenére. Nincs igazi védelem, testvérek, higgyétek el, hogy nincsen igazi védettség érzés, oltalmazó érzés, oltalmazottság érzés, csak az Úr mellett. Csak az Úr mellett. Hogyha most az Úr Jahve nevét Jézus nevével helyettesítem, nyugodtan behelyettesíthetem, akkor az Úr Jézus, testvérek, a benne bízókat örök biztonságba és valóságos biztonságba helyezi. Ez igaz egyénekre is, igaz az ő egyházára is. Azért mondta Jézus, hogy a pokol kapui se vesznek diadalmat az ő népén, mert nem lehet, nem tudnak hozzáférni. Azt mondja a Heidelbergi Káténk egyébként, milyen csodálatos mindjárt ott az elején is tulajdonképpen, de végig húzódik tulajdonképpen a gondolat az egész Heidelbergi Kátén, hogy az Isten az ő népét egybegyűjti a világból, az ő igéje és szent lelke által az igaz hit egységében, és ezt az egyházat mit csinál? Oltalmazza, és megőrzi. A pokol kapui se vesznek rajta, bár újra és újra megpróbálják. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus bennünket megváltotta itt, benne bízó embereket, az ő követőket egy valódi és örök biztonságba helyezi. Ma, úgy is mondhatnám, hogy még jobban értsétek ezt a dolgot, hogy ő nem biztonság érzést ad nekünk. A felsorolt ilyen különböző technikákkal biztonság érzésre lehet, de nem valóságos biztonságra. Lehet, az ember úgy érzi, hogy ő biztonságban, de nincs biztonságban. De az Úr mellett valódi biztonság van. Ő nem biztonság érzést ad, nem valami érzelmi, képzeletbeli, virtuális védelmet, hanem valóságos védelmet. Örök védelmet, elrejtettséget. Hát nem magasztaljuk ezt az Istent, aki ezt nyújtja nekünk? Nem magasztaljuk ezt a Krisztust? Befejezem azzal, testvérek, hogy hát, hogyha mi elkezdjük az Urat hála énekkel magasztalni, azért, mert szabaddá tett bennünket minden ellenségeinktől, és elkezdjük fölemelni az ő nevét, és egyre nagyobbá tenni, és bizonyságot tenni neki elsősorban, de egymásnak is, hogy az Úr minket valóban oltalmaz, és elrejt minket sátrában a veszedelem napján, meg a békességek napján is, hát akkor nagy dolgok történnek, testvérek, velünk. Dávid az Urat magasztalva írja C.S. Lewis ezt a dolgot, nagyon figyelemre méltó, belép a való világba. Figyeljétek, ez nagyon jó gondolat szerintem. Az Isten magasztaló ember belép a való világba. Ő a tárgy, melyet csodálni, annyi, mint ébren lenni, írja Lewis, belépni a való világba, nem becsülni pedig, tudnélik Istent, annyi, mint elveszíteni a legnagyszerűbb tapasztalatot, és végül elveszíteni mindent. De én most csak ezt a kis részletét akarom ennek a mondatnak, hogy belépni a való világba. Dávid, amikor csodálja az Urat, amikor hálával dicséri, akkor belép a való világba. Ez a való világ, testvérek. Nem az a való világ, amit a tévében mutogatnak. A való világ a társadalom túlnyomó többségének a szemében az, amit a szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, a kezünkkel megtapasztalunk, az eszünkkel felfogunk. A racionalista, empirikus módon megragadjuk. De a Biblia szerint, amit az eszünkkel és az érzékszervénkkel megragadunk, az egy csonka-bonka valóság. Az nem a teljes valóság. A való világnak egy kis részlete. A való világ több ennél. És amivel több, az nem az érzékszervekkel és nem az eszünkkel, hanem a hitünkkel ragadjuk meg egyelőre. Egy szép napon majd az érzékszerveinkkel is, és az eszünkkel is felfogjuk. Most egyelőre az isteni kijelentésbe vetett hit által fogjuk fel a való világot, az igazi világot. És Dávid, testvérek, mivel hívő ember volt, ő látta a láthatatlan világot is. Látta Istent is, látta, hogy az élet eseményei, a történeti események mögött ott áll az élő Isten, aki kézbe tart mindenkit, és őt is. Jöhetnek az ellenségei jobbról-balról, itt nem a sors játszik vele, nem a történelem játszik vele, hanem Isten keze. Ő ott van, és az Isten keze irányítja egyébként az összes többi dolgokat is, amik körülötte vannak. Így lesz teljessé a történelem, testvérek. Így élünk benne a valóságban, számolunk Istennel, és elkezdjük magasztalni őt. Így csöppenünk bele a való világba, különben csak egy ilyen csonka-bonka kis leszűkített valóságot fogunk magunk körül látni, amit eztán abszolutizálhatunk. De minek? A másik dolog, testvérek, hogy aki hálával dicséríti az Urat, az részesül az Urral való közösségben. Ezzel zárjuk le a mai istentiszteletünket, mert ha én magasztalom az Urat, ahogy Dávid, akkor nem csak Dávid, hanem én is közösségbe kerülök az Istennel. Testvérek, nem lehet így beszélni, az Úr az én kősziklám, kővárom és szabadítom nékem, vagy Isten az én erősségem, benne bízom, pajzsom nékem, üdvösségem szarva, erősségem, oltalmam. Nem lehet ezeket anélkül elmondani, hogy az embernek ne lenne ezzel az Istennel közössége, kapcsolata, reális kapcsolata. Az Úrnak tetszik az, testvérek, nem csak így részesít az Úr a vele való közösségben minket, hanem máshogy is. Lehet ige hallgatás közben is részesülni, lehet az úrvacsora vétel közben is részesülni az Úr jelenlétében. Máshogy is lehet. De ha én dicsőítem őt, így is lehet. Akkor ő közel van hozzám, és rám árasztja az ő szeretetét, a békességét. Átölel engem, testvérek, magát adja nekem, ha dicsőítem őt. Nos, ezeket a dolgokat szerettem volna most így a Zsoltárunknak az első 4 verse kapcsán elmondani. Hát 3 kérdést tettünk fel ennek a szakasznak. Először is, hogy ki a hála éneknek a címzetje. Láttuk, hogy kicsoda. Az Úrnak mondta ezt az éneket. Legyen a mi életünk is, egyes cselekvésünk is, de minden dolgunk szóljon az Úrnak, a mi Istenünknek, a mi megváltóknak. Mi a hálaének indítéka? Az, hogy az Úr kiszabadította őt, megszabadította őt az ellenségeitől, és békességet adott neki. Hát ha mi is átéljük ezt a szabadítást, hogy a fenyegetettségek közepette is békénk van, akkor induljon a szívünk, testvérek, hálaénekre. És a 3. kérdésünk az volt, hogy mivel kezdődik ez a hálaének? Hát azzal kezdődik, hogy fölemeli az Urat, és magasztalja Istent. Azért az oltalomért, azért az elrejtettségért, amit a fenyegetettség közepette, a viharban bőven megtapasztalt. Legyen a mi szívünk is tele Isten magasztalásával, és énekeljünk neki hála éneket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy te valóban kőszírt vagy, kővár vagy, oltalom vagy, menedék vagy, pajzs vagy, üdvösség szarva vagy a benned bízók számára. Köszönjük néked, hogyha itt is kell élnünk ebben a világban, ami a bűneset utáni világ, és tele van rémekkel, amik fenyegetnek bennünket szüntelen. Van, ami tudatosult bennünk, valami még nem, valami majd csak később fog, van, amit megtapasztaltunk, van, amit talán soha. De itt élünk, itt kell élnünk, és látod, hogy sokszor milyen sok fájdalom, szorongás, félelem, rettegés van a mi szívünkbe, lelkünkbe, és okkal, joggal. És valljuk, hogy amíg nem voltál te nekünk, addig kiszolgáltatottak voltunk. Mi nem tudunk megvívni ezekkel az ellenségeinkkel. De köszönjük néked, hogy te itt vagy, és fölkínáltad magad nekünk, és bízhatunk benned. Ugyanúgy kell élnünk tovább, de benned bízva átéljük azt, hogy te ígéreteiddel, szavaiddal szólsz hozzánk, részesítes jelenlétednek a tudatába, és fölgerjeszted bennünk azt a tudatot, azt az érzést, hogy mi biztonságban vagyunk, és valóban abban vagyunk. Nem is csak egy időre, nem egy napra, 2 napra, nem a földi életünkre nézve, hanem örök biztonságban, és semmi és senki nincs, ami elszakíthatna, és aki elszakíthatna bennünket tőled, a mi üdvösségünk forrásától. Köszönjük néked, oltalmazó Istenünk, oltalmazó Jézusunk, megváltó Jézusunk, a te közelségedet, amiben élhetünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat újra. Nagy hálával nyugtázzuk, Urunk, egész eddigi életünket. Köszönjük néked, hogy megtartottál, megőriztél bennünket, és oltalmunk voltál a nyomorúság idején. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a jövőt is. Köszönjük, hogy te nem változol, és a te hűséged a tiéid iránt az rendíthetetlen. Kérünk téged arra, hogy hadd éljük át a vigasztalásodat a gyászban, azért a családért imádkozunk, akik az elmúlt napokban álltak meg kedves szerettük mellett, búcsúztak tőle. Kérünk, hogy vigasztald meg az ő szívüket is, adj békességet a család minden tagjának. Köszönjük néked az örvendező gyülekezeti tagjainkat, köszönjük a születésnapjukat, ünneplőket, köszönjük néked mindazokat, akik gyermekeket kaptak és nevelhetnek, köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, közösségünk lehet, add, hogy megélhessük boldog örömmel és hálával a te árnyékodban ezeket az ünnepeket és örömteli pillanatokat is. Köszönjük néked, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk nemzetünket, hazánkat, kérünk polgártársainkért, hogy adj minél több megtérő embert közöttünk, felét forduló, benned életük örömét, békességét megtaláló embert. Könyörülj meg, és adj ilyen lelki felébredést, a csonka-bonka valóságból való kitalálást, hozzátérést szíveknek, életeknek. Köszönjük néked, hogy eléd tárhatjuk mindezeket a meghallgattatás biztos tudatával. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Május 18-án, 13 órakor az újszegedi temetőben búcsúztunk Ádók Istvánnétól, született Szilágyi Piroskától. Itt maradt testvérének, gyermekeinek, családtagjainak, Istenünk vigasztalását kívánjuk. Hirdetem a testvéreknek nyárkezdő bibliás sportnapjainkat, amit általános iskolás hittanosok részére szervezünk. Június 21-től 28-ig, vagyis hétfőtől péntekig ingyenes lehetőségként jöhetnek ide az általános iskolai hittanos gyerekek. Szeretettel várjuk őket. Tehát még egyszer, június 21-től 28-ig, hétfőtől péntekig jelentkezni lehet kedves feleségemnél, Sipos Ete Zoltánnénál. Tehát aki érdekel ez a dolog, és szívesen küldi a gyereket, az küldje, és vele egyeztesse le, hogy akkor mikor, hogyan történnek ezek a dolgok. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ifjúsági órára, biblióórára kedden. Kisifi is lesz, egyedül az énekkar nem lesz, és pénteken tartunk imaórát is. Szeretettel hívunk azokra az alkalmainkra mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.